Köszöntöm a 16. kalap vendégét, Balázsovics Lajost, aki színész, rendező, színi direktor, de hát hogy melyik azt majd elmondja, de én igazából azt szeretném tudni, hogy maga filmszínész vagy színházi színész?
Ó, hát igen, ez egy régi kérdés. Úgy értem, hogy régi kérdés, hogy
hát,
a kezdetektől pályája, ez fölmerült. Hát én azt tudom mondani, hogy szerintem mind a kettő végül is, de hát a film, amikor engem megtalált, vagy találkoztunk a filmmel, akkor egy kicsit mondjuk ott talán többet foglalkoztattak.
Van olyan magyar rendező, aki nem rendezte magát? Hát most már van, gondolom, mert az ifjabb generáció, igen,
ja,
de
az akkori nagyok.
Hát Jancsónak az egyik kedvenc színésze volt.
Igen, de hát tényleg nehéz felsorolni, hogy ki kell...
Makároly Sára Sándoron
keresztül, a Szabó Pistával, Fábrival. Hát legalább egy filmjében mindenkinek voltam. De ha valakiből kimaradtam, akkor annak csak technikai okai voltak, hogy nem lehetett egyeztetni, vagy valami. Mm. Tehát ez tényleg egy érdekes időszak volt.
Hát a film persze nagyobb népszerűséget hoz, sőt, mi több igen. külföldi lehetőséget igen. magának aztán adott is.
Hát igen, adott, és érdekes módon, hát még a mai napig vannak ilyen utóhullámok. Tehát nemrégiben voltam Frankfurtban, az ottani filmintézet meghívására a Kende Jancsival, akkor most egy-két hónapja, vagy másfél hónapja voltam Bolognában, ott van egy nagyon klassz filmintézet, filmarchívumnak hívják, de gyakorlatilag olyan, mint a, hát nem olyan, hasonló, mint a mi filmarchívumunk, azzal a különbséggel, hogy elképesztő. Magyar pénzre átszámítva én megkérdeztem, 3 milliárd forint az állami szubvenció.
Csak egy filmintézetnek, egy archívumnak.
Egy archívumnak. Jó, ők keresnek is pénzt, mert van 3 mozitermük, ami nagyon jól megy. Nyáron egy szabadtéri vetítés van, hosszú vetítések vannak.
Ez még működik külföldön? Azt hittem, már mozik nincsenek.
Én is azt hittem, hogy nincs mozi. És ott ez, ahol ezeket a, hát, hogy mondjam, tehát nem igazán közönségfilmeket, például a Jancsót vetítették, itt azon az estén 3 filmje ment a Miklósnak, és amin én ott voltam, az tele volt, egy 300 személyes mozi. 8-10 euró a belépőjegy, és rengeteg pénzt keresnek még a régi filmek restaurálásával, tehát amerikai filmek, régi mindenkinek dolgoznak gyakorlatilag.
Hát a 8-10 euró az tulajdonképpen magyar fülnek sok, de ha arra gondolok, hogy egy közepes múzeumi belépő ára igen. is ennyi, akkor ez nem drága?
Nem drága. Szóval irigyeltem őket. Uh-huh. Ja, hogy visszatérve, hogy a film meg a külföld, ezt a kérdést ott is feltették, hogy tulajdonképpen miért szakadt meg ez a dolog.
Hát igen. Én tudom, miért szakadt meg, de ha maga 10 éve vagy 20 éve fiatalabb, akkor ma nemzetközi művész, nem magyar filmszínész csak, hanem...
Hát, szóval az akkori
ugye a 70-es évekről
igen,
beszélünk.
Igen, döntettem volna másképp. Tehát igazából az én döntésem volt, csak azt kellett eldönteni, hogy ott maradok, vagy hazajövök.
Hát igen.
Tehát amit én szerettem volna, hogy utazni, itt is lenni, ott is lenni. Ma már elmerem azt mondani, hogy volt egy illegális szerződésem egy menedzser céggel, aminek természetesen egyetlen példányát sem hoztam haza. És amikor ott voltam, illetve Rómáról beszélünk, ugye, amikor Rómában voltam, akkor értették a magyar útlevél viszonyokat, a vízum, az ablak. Ahogy hazajöttem, eltelt 2-3 nap, jött egy telefon, hogy hát akkor hétfőn ki kéne menni próbafelvételre. Na most ez volt pénteken. És akkor...
Igen, ezt ma már kevesen ért, 50 alatt már senki nem érti, hogy miért gond
igen,
ez, igen.
igen.
De hát azért a mai kollégák, a mai ifjak, akik jönnek, mennek, és hát vannak néhányan, akik nemzetközi karrierre is számíthatnak, de ők, őnekik se könnyű, nekik nem. más problémák, nekik nyelvi problémák vannak. Magának voltak nyelvi problémák?
Akkoriban, tehát most a 60-as évek végéről, 70-es évekről beszélünk. Tehát akkoriban elviselték a nem, tehát az akcentust. Azon kívül volt a lehetőség arra, hogy más leszinkronizálja.
Uh-huh. Azt mondják, hogy most nem szinkronizálnak.
Ezt most nem. Most mindenkinek tökéletesen kell beszélni egy nyelvet.
Vagy ki kell várni egy olyan szerepet, amiben beleírták az akcentust.
Igen. De akkoriban ez különösen az olaszoknál nem volt annyira szigorú. Hát én végül is 3 filmet forgattam, amiből 2 Cannes-ban is volt, csak mindig pekkes volt az egyik. Egyik az nem indult versenyben, mert film közben elfogyott a pénz, és akkor a Rai beszállt, ergo az tévéfilmnek számított. Akkor a Jancsóval volt ez a bizonyos Vici Privati Publique Virtu, aminek a magyar címe a Magánbűnök és Közérzsölt. Azzal voltunk Cannes-ban, ott meg egy másik szituáció volt. Tehát ami miatt nem...
Szóval... Na most a világ leghülyébb kérdését teszem föl, de fölteszem. Na. Sajnálja? Hogy nem ment tovább ez a karrier?
Nem tudom, megmondom őszintén, nem tudom. Tehát ez a mi lett volna, ha.
Igen, azért mondtam, hogy egy teljes reménytelen kérdés.
Nem, normális kérdés. Én magamnak is föltettem ezt a kérdést. Hát nem tudom, hogy alakult volna az életem. Tehát ez nagyon nehéz. Nagyon nehéz.
És most miért nem filmeznek magával? Elfelejtették? Hát a külföldön számon tartják, ha meghívják.
Igen.
A televízió hol ez, hol az, nemrégiben sorozatban vetítette le a régi filmjeit. Tehát azért, ha valaki nagyon akar és figyel, akkor tudja, hogy maga létezik.
Az a helyzet, hogy azért az elmúlt 20 évben én nagyon kimaradtam ebből a szakmából. Tehát amíg én színházigazgató voltam, én se színházba, sem filmen nem nagyon nem dolgoztam, vagy nagyon ritkán, és akkor úgy leszoknak az emberről. Tehát ez borzasztó egyszerű, tehát kikerül az ember a körforgásból. Jó, én ezt az elején tudatosan csináltam. Tehát amikor én a színházba kerültem, mert a játékszínről beszélek, akkor én azért nem vállaltam szerepet másik színházban, holott voltak ajánlatok, különösen az első időszakban, meg szinkront nem vállaltam, meg nem vállaltam, volt, hogy filmszerepet nem vállaltam el. Lehet, hogy én ezt rosszul gondoltam, de úgy éreztem, hogy ettől a függetlenségemet meg tudom. Tehát nem tartozom senkinek semmivel.
Akkor most egy icipicit zenélünk, és aztán itt folytatom.
Jó.
She's a friend of mine. Take it easy, take it easy. Don't let the sound of your own wheels drive you crazy. Lighten up while you still can. Don't even try to understand. Just find a place to make your stand. And take it easy. Save me.
make it easy. Don't let the sound of your own wheels make you crazy. Come on, baby, don't say maybe. I got to know if your sweet love is gonna save me.
Beszélgetünk, és mindig sajnálkozom, hogy a mikrofon ki van kapcsolva, mert zenélünk. Ott tartottunk, hogy nem mindenütt felejtik el. Itthon gyorsan, könnyen felejtenek, de vannak helyen, ahol nem felejtenek, és bolonyai emlékeket idézett föl, ahol is egy régi Jancsó filmjét vetítették, és utána beszélgetés volt a nézőkkel, és a nézők közül majdnem mindenki ott maradt, mert csak 5-6-an mentek el. De a mi nyilvános rádióbeszélgetésünket ott hagytuk abba, hogy amikor színházigazgató lett, akkor hát teljes erővel a színházra, az igazgatásra koncentrált, és nem vállalt más szerepet. És hát azért ott 20 év telt el a játékszínben, és én tudom, hogy a játékszín az magának finom, enyhe kifejezéssel szólva is szívügye volt. Nagyon fontos volt. Most megint egy olyan kérdés következik, nem illik, de muszáj minősítenem, mert azt hiszem nem teljesen fair, de nem lehet nem föltenni, hogy most, amikor kiderült, hogy már az utóda is elment, érez-e valami elégtételt? Emberi lenne, én megbocsátom. Emberi lenne.
Jó. Azt én gondoltam, amikor nekem abba kellett ezt hagyni, idő előtt, úgy értem, a szerződésem lejárta előtt 2 évvel, hogy az a konstrukció, amit ők kitaláltak többen, az nem fog működni, ugyanis tehát lehet folytatni bizonyos dolgokat bizonyos szinten, amit én ott csináltam, jól vagy rosszul, ez egy másik kérdés. De nem tud működni egy színház, amit 2-3 ember vezet. Uh-huh. És ugye itt nem egy személyi vezetés volt, hanem itt X-nek van 30%, a másiknak 30%, a következőnek 10, aztán 10. Tehát mindenki mindenben beleszól.
Igen, mondják, hogy a színház nem egy demokratikus intézmény.
Hát nem, hát ez volt a háború előtt egy Bőti nevű híres magánszínház igazgató.
Bőti László
Budapesten. Akinek az emlékirataiban azt olvastam, hogy egy ember tud vezetni egy színházat, 2 színházat, 3 színházat, de 3 ember nem tud vezetni egy színházat. Tehát a színházban sajnos kell, hogy egy valaki, most hogy ez jó vagy rossz, ez egy másik kérdés, tehát hogy egy valaki kezében legyen a döntés és a felelősség.
Milyen színházat csinált maga? Sértő, ha azt mondom, hogy ez bulvárszín, nem volt igazán bulvárszínház, de közelebb állt a bulvárhoz, mint az úgynevezett művészszínház.
Tehát amikor én oda kerültem, ráadásul szezon közben, tehát október végén, november elején kerültem én, Jézusom, mikor? 92-ben a színházba. Tehát szezon közben át bekerülni egy színházba, az nagyon nehéz volt, mert már az előző évad egy picit kusza volt attól, hogy én elődöm elődje, mert én nem a Berényitől vettem át, hanem Sárdi Mihály nevű ember volt az igazgató. Tehát előttem már eléggé, hát hogy mondjam finoman, nem akarok senkit megbántani, eklektikus volt a műsor. meg egyáltalán az egész működés.
És ha októberben oda megy, akkor legalább egy évig tartani kell a repertoár.
Hát, de nem volt repertoár. Tehát ja, összesen, hogy... nem volt repertoár, összesen két produkció volt, és különböző határon túli vendégprodukciók voltak még. Tehát valójában dönteni kellett. Nagyon nehéz kérdés volt, hogy most milyen irányba menjünk el. Először is el kell dönteni, hogy maradjon-e a színház neve. Mert fölmerült, hogy a háború előtti nevet, a Terész körúti színpad nevet visszavenni. Mert a játékszín elég sok zavart okozott, mert sorra nyíltak a különböző magyar városokban a játékszín elnevezésük is színházak. Ilyen játékszín. Tehát például a sajtófigyelőből én a ország összes színháza játékszínét megkaptam tévedésből. Akkor tehát végül is az döntött, hogy azok a kollégáim, barátaim, akikkel én valaha együtt dolgoztam, vagy egy öltözőben voltam akár, a Garastól a Gábor Miklóson keresztül, a Darvas Ivánig, a Zenteferi, és sorolhatnám a neveket, ők mellém álltak. Tehát...
Azért ez nem csekély erő.
Igen. És hát végül is hosszú-hosszú beszélgetések után kaptam egy laufot, tehát megengedték azt, hogy decemberben bezárjam a színházat, és februárban újra kell kezdeni. És akkor volt a Werfel Jakubowski és az Ezredes című darabjával nyitottunk, és volt egy olyan szándék, hogy igazából ne a bulvár felé menjünk el. De a színháznak olyan alacsony volt akkor a költségvetése, hogy egyszerűen nem lehetett megkockáztatni, hogy ne jöjjön be a néző. Tehát borzasztóan szükség volt a bevételre.
Hát a Terész körúton már, hogy is mondjam, a földrajzi helyzet is meghatározza, hogy milyen színházat tud csinálni az ember. Egy villamos megállónyira a Víg
színháztól. Így van, tehát végül is bulvár színház volt, amiben aztán néha jobban belecsúsztunk, mint amennyire én szerettem volna. És az volt az elképzelés, hogy jó, csinálunk valamilyen színvonalas bulvárszínházat, de azért évente, szezononként legalább egyszer kirúgunk a hámból valamilyen irányba, ami kockázatos. Ez volt, hogy összejött, volt, hogy nem.
Hát az én kedvenc előadásom az Ibusár volt, a Parti Nagy,
igen. Na, az is egy ilyen...
Az is egy ilyen
kiruccanás volt. Akkor volt olyan, ma már ezt el lehet mondani, hogy ami az én döntésem volt, hogy az Iván szeretett volna nem bulvárt rendezni, a Darvas. Méghozzá a Godót, ami előtte lévő szezonban, vagy két szezonnal korábban ment a Művészszínházban, ami szintén az Iván rendezett, és ezt ismét meg akarta csinálni. És akkor én döntöttem úgy, hogy azt most nem tudjuk megcsinálni, mert az egész jegyeladási rendszer föllázadt, hogy ezt ők nem tudják eladni, azt a jegyet.
Mondja, ha arra gondol, hogy ma milyenek a színházi viszonyok, és gondolom, hogy tudja, hiszen a felesége, Almás Éva a lánya, Balázsovics Edit szintén színész, és színházban dolgoznak.
Igen.
És szerintem maga sem tartja túl távol magát a színháztól, ha nem is játszik, de biztos a közönség, és a kollégákkal találkozik. Mindig is, amiért én az eszemet tudom, voltak panaszok, hogy nagyon nehéz a színházak anyagi helyzete. Ahhoz képest, amikor maga abba hagyta, most milyen? Rosszabb, jobb, más?
Jó, hát anyagilag?
Igen.
Én szerintem más, amely vannak színházak, amelyeket kifejezetten jobban támogatnak, mint korábban.
Igen.
Tehát az egy másik kérdés, hogy a színházak, beleértve engem is, meg az igazgatók mindig sírni szoktak. Tehát azt nem nagyon szoktuk mondani, hogy de jó, és minden rendben.
Hát nem is lehet, hát soha nem elég a pénz, azt én minden más műfajból is pontosan tudom, de amikor tényleg pénzszüke van.
Amennyire én tudom a számokat, a jelenlegi számokat, a hogy mondjam, állandó színházak, külszínházak, végül is egész tisztességes módon ki vannak stafírozva anyagilag. Kezdve az operaháztól a...
Igen.
Tehát ami korábban, sajnos ezt be kell vallani, korábban egy komoly vita volt mindig, hogy melyik színház mennyit kap, hogy kap. És végül is ezek, hát mindig az a baj, hogy elkezdődik a demagóg duma, ugye, hogy mihez hasonlítják.
Hát igen, mondjuk a Bécsi Operát és a Magyar Operaházat nem lehet összehasonlítani.
De a korábbi ugye 5,6,2 meg 5 egész valamennyi helyet, jelen pillanatban 13.
Igen, azért az milliárd forint, kedves hallgató, igen, ilyen összegekről beszélünk.
Tehát,
de meg kell mondanom, hogy hát egyrészt a probléma az politikai természetű, hogy ki kinek ítél és mennyit. A másik, hogy a legjobb színházak is, az operaháztól kezdve a legkisebbig, látom és tapasztalom, hogy irdatlan erőfeszítéseket tesznek, minthogyha sokkal intenzívebb munka lenne annak érdekében, hogy közönség gyere be.
Igen.
Hogy most már a közönségben is tudatosítják, hogy azt az 500, 600, 1000, 1300 férőhelyet esténként megtölteni, elképesztően nagy munka.
Nagy munka, nagyon.
A másik oldalon pedig az van, hogy a színházak a sokmosásban összemennek. Hogy egyre több a lakásszínház, a szobaszínház.
Igen.
Elképesztő helyekre járok magam is, ahol tényleg egy ilyen 80-100 négyzetméteren lakásban,
így
vagy
van.
Üzlethelyiségben, vagy a Jurányiban, ahol volt tantermekben, vagy a Tápszínház például, vagy az a kis Dohány utcai, nem tudom micsoda, az feltetőleg nem lakás volt, mert az utcáról nyílik. Tehát tenyérnyi helyeken születnek előadások, és egyre, miközben a független színházak szenvednek, és a legjobbak közülük tönkre mennek, és abba hagyják, és beolvadnak, a legnagyobb sajnálatomra a Krétakör abba hagyta azt a fajta színházi tevékenységet. ami a legpompásabb volt az ő tevékenységi körében. Ugyanakkor az ember térül fordul a városban, minden nap elmegyek a Lukács uszodába, és ott az Árpád fejedelem útjának a parki részénél, ahol egy túra felszereléseket áruló üzlet van, és igen, már csak úgy sportból vetek néhány pillantást a roppant poros kirakatra. Egyszer csak mit nem látok, egy hatalmas táblát, Spirit Színház.
Igen.
És ilyenek nőnek ki.
Igen, én úgy gondolom, hogy ez egy természetes reakció. Tehát a hivatalosan, vagy államilag támogatott úgynevezett állandó színházak, hát én nagyon nehezen mondom ki ezt, de nagyon sok elkényelmesedtek sokan. És ez egy természetes reakció, hogy akkor gomba módra nőnek ki a újnál újabb vállalkozások, akik hát nagyon-nagyon sokat vállalnak, mert nagyon rossz körülmények között, rossz anyagi körülmények között, tehát ilyen nagy önfeláldozás egy ilyen színházba működni, és hát bírják, amíg bírják,
Elmenne hozzájuk játszani, ha hívnák? Hmm? Elmenne hozzájuk játszani, ha hívnák?
Elképzelhető, igen. Szerintem elmennék. Hát most hívtak a Karinti Színházba, de olyan messze van még, hogy rögtön igent mondtam.
És mire?
Februárra. A Ronald Harwood nevű angol szerző, Karmester című darabja, amiből a Szabó Pista egyébként filmet csinált.
Igen,
ő neki ment az öltöztetőt, amit én is rendeztem korábban, az Ádám Ottó rendezte a Madács kamarában, illetve amikor azt tatarozták az egyetemi színpadon. Egy nagyszerű szerző, Magyarországon kevésbé ismerik, nagyon jó darab.
De jó, én évek óta kérdezem magát, hogy miért nem játszik. Nagyon jó hallani, hogy játszik.
Nem szeretek jelentkezni, ha bár többen mondják, hogy a mai világban jelentkezni kell, hogy itt vagyok, itt vagyok. Hát...
Igen, azért azt úgy elképzelem, amikor magát behívják castingolni.
Hát igen, bár a casting is egy normális dolog, mert a mai fiatal rendezők honnan a fenéből ismerhetnének engem, hogy milyen vagyok én most.
Hát igen.
De hát azért a casting végül is nem sértő.
Van magának most, vagy lenne magának most szerepköre?
Hát biztos, hát kell ilyen kopasz öreg ember is.
Nem, ez az éléken tiltakoznom kell. Nem, hát ebben a tura, de az még odébb van. Szurkolok a szaxofon sikerére a padodővel.
Köszönöm szépen.
És nagyon örülök, hogy itt volt nálunk a Kalapban, amelynek a 16. adása ezennel véget ért. Vendégem volt Balázsovics Lajos. Madár Tamással készítettük a műsort, Faragó Juditot hallották.
Why it's too